Szövetség az életért. Böjte Csaba atya gondolatai a Mária Rádióban.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Ugye, ezen a héten volt Lely Szent Kamil emlékünnepe. Nem tudom, a kedves Mária Rádió hallgatók tudják, hogy ki a szenvedélybetegek védőszentje. Sajnos itt Erdélyben is sok-sok ember küzd, hát ilyen-olyan visszatérő bűnnel, úgy nevezzük ezeket szenvedélybetegség. Tehát az alkohol, hát sajnos helyenként már megjelent a drog is, de mit tudom, különféle játékszenvedélyek, hány ember órát, napokat tölt el, akár a számítógép előtt is nyomja a játékot. De ugye ott van a pornót nézeget minden délután, vagy szexuális kicsapongások rángatják. És igazából úgy mondjuk, hogy Lely Szent Kamil a szenvedélybetegek védőszentje. És azt gondolom, hogy ezen a nyári időben, ugye nagy takarítás idejében nézzünk magunkba vajon, hogy vannak-e nekünk olyan, hogy mondjam, rossz beidegződéseink, szokásaink, amik megnyomorítják az életünket. Tehát vannak ugye, hogy valaki például csúf, kárinkodós, és nem tud parancsolni a szavainak, vagy ideges, és akkor ilyenkor kitör meg minden. Hát ezeket is, ha rendszeresen visszatérnek, akkor akár szenvedélybetegségnek is lehet nevezni. De lehet, hogy a családunkban van valaki, aki tényleg az alkohollal nem tud szakítani, vagy tényleg eljátszódja a vagyonát. Úgy gondoltam, hogy ez alkalommal, tehát igazából ismerkedjük meg Lely Szent Kamil életével, és kérjük az ő segítségét, hogy mi magunk is szabadulni tudjunk rossz szokásainktól, beidegződéseinktől, bűnös, hát hogy mondjam, függőségeinktől. Szent Kamil ugye az 1500-as években élt Olaszországba, és hát ugye nagyon szegény családnak gyermeke volt igazából, az apja hát egy ilyen katona volt, aki zsoldosként hol itt, hol ott háborúzott, ebből élt. Ugye Olaszországban városállamok folyamatosan harcoltak, csatában voltak egymással. És az édesanyja, hát ez egy ilyen, nagyon keveset tudunk róla, nem valami jó hírű asszony volt. Halottakról jót vagy semmit, de tény az, hogy Kamilt igazából, hát sokat elárul, hogy a város hóhéra volt a keresztapja. Ugye abban az időben is a hóhérok azok köztisztviselők voltak, mondhatnánk úgyis mai nyelvvel, és az ő dolguk nem csak az volt, hogy egy-egy kezet, fejet, ezt-azt leamputáljanak, hanem igazából például a középkorban nagyon sok felé a hóhérnak volt a kötelessége, hogy mondjam, keresztvíz alá tartani azokat a gyerekeket, akiket más nem vállal. Tehát ilyen szegény eszerű emberek gyerekeit, szemők gyerekeit, meg ilyeneket. Tehát ugye Szent Kamilt, ő a város hóhéra kereszteltette meg. Na mostan elég fiatalon nem járt iskolába persze, hanem az apját elkísérte ide-oda ilyen olyan csatákba, ugye. Hát fegyvert, tehát abban az időben azért rengeteg 30-40 kiló vasat hordtak magukkal ezek a katonák, hogy hát na, mindenféle szúró, vágó, ölő eszközöket, és igazából az ilyen fiatal srácokat, hát a kis pénzé, bérért, hát hogy mondjam, fegyverhordozónak, apródnak vitték magukkal. És hát ugye Kamil is így volt az apja mellett, csatatéren ő is ott volt, részt vett. Az egyik alkalommal, hát ő súlyosan megsebesült, az ödösapja elesett, meghalt, és akkor hát Kamil végül is, hogy mondjam, kórházba került, egyedül, már nem volt senkije, de volt egy rossz szokása, nagyon szeretett játszani is, meg inni is. És ugye hát a kártyajáték, kockajáték, az ugye középkorban az a vagyonokat lehetett elveszteni, és hát bizony, Kamil nehezen tudott szabadulni ettől a rossz szokásától, de a betegségével se boldogultak az orvosok, hát az 1500-as években vagyunk, tehát ugye elég egyszerű, primitívek voltak ugye az orvosi egészségügyi feltételek is. Kamil meggyógyult, aztán elment, jelenkezett valamelyik szerzetes rendbe, Ferenceseknél is volt, meg másoknál is, és aztán, hogy mondjam, megint csak visszatáncolt a rossz szokásaiba, és akkor elküldték, és hát az így ment egy darabig, aztán végül egy templom lépcsőjén koldulás közben megfogadta, hogy tényleg új életet kezd. És elkezdett tanulni, képezni magát, és ez egy nagyon szép történet, mert végül olyan eredményeket érte, hogy felszentelték pappá, sőt, megengedték, hogy hát abban az időben ez ilyen vágus papokot nem erős szerették, mint mai nap is az kell, hogy papnak valahol legyen fix helye, és kinevezése, és püspökség, és minden. Hát őt ebbe a kórházba bízták meg, hogy legyen ezeknek a betegeknek, szenvedő embereknek a lelki vezetőjük. Tehát ő nem egészségügyi kezelést adott a betegeknek, hanem lelki vigaszt. Tehát úgy mondjuk, hogy őt fedezte fel a beteg gondozói lelkipásztori feladatkört. És hát ugye a kórházban sok szenvedő volt, háborúból, de más betegségekben is. Tehát ugye, de most is látjuk, hogy milyen nehéz egy-egy ragályos időszakban, ugye a koronavírus időszakában is, hogy hát a beteget meglátogatni is veszélyes is, meg macerás is, és nem bizony ilyen megterhelő is egy-egy ilyen szenvedő beteget tényleg ellátni, megvigasztalni. Tehát az emberek, ha érzik főleg a halál közelítét, akkor az egy mindig megrázó, megrendítő papokonak is. Tehát ez nem egy leányálom, nem egy könnyű feladat. Na de Kamil ezt nagy lelkűen nem csak csinálta, hanem hamar híre is terjedt Rómába, hogy ott szolgált, hogy ő bizony mivel foglalkozik, és hát ugye akkor is az átlag életkor még sokkal alacsonyabb volt, mint most. Az emberek születtek, haltak meg, és hát hívták hol ide, hol oda a betegekhez, kórházba is, máshol is, és olyan hírnévre tett szert, hogy mind többen és többen igényelték, igénybe vették az ő segítségét. Nem bírta már, ugye lába is rossz volt, meg idő is haladt előre, és akkor társakat gyűjtött maga mellé betegápolóáshoz, tehát a lelkipásztori gondozáshoz, és így jött létre a Szent Kamilról elnevezett betegápoló szerzetes közösség. Tehát annak a tagjai, ugye minden szerzetes közösség tesz fogadalmat. A jezsuiták például megfogadják, hogy különleges módon engedelmeskednek a pápának. Tehát a pápa rend alá tartozik. Ferencesek inkább a szegénység, egyszerűséget, ezt hangsúlyozzák ki ugye a hármas fogadalom belül, és ugye a kamilliánusok igazából a betegek szolgálatát a leginkább, ugye ők nem iskolarend, nem tanítani akarnak, nem lelkipásztor, nem hát ugye misszió, tehát ugye ilyen lépmisszió, mint a ferencesek, ők inkább a betegek, ezek a kulcs szó náluk, és hát ugye mai napig megvan, és ugye Erdélyben is Frédi atyát lehet, hogy többen ismerik, ilyen fekete ruhában, mellük, nagy vörös keresztel járnak, és hát ugye áldásos az ő munkájuk, szükség van rájuk sajnos, mert ugye, hát ha megszülettünk, akkor mindannyiunk hol itt valami elromlik, betegek leszünk, és előbb-utóbb mindannyiunkat fel kell készíteni az utolsó útra, úgyhogy igazából én azt gondolom, még egy ember van a földön, addig kamilliánusokra mindig is szükség lesz ezen a földön. Hát ugye Kamilnak sikerült meggyógyulni. Sikerült ezektől a bajoktól megszabadulni. És olyan szépen élt, hogy végül is őt boldogá szenté avatta az egyház. Szent Kamil. És ugye hát minden szentnek van valamilyen feladata, kis Szent Teréz mondta, számára mennyország pokol lenne ott, ha kevesebb jót tudna tenni, mint itt a földön. Ezért mindjárt kis Szent Teréz, az egyház felkérte, legyen az egyház missziójának a védőszentje. Na hát Kamilt az egyház a szenvedélybetegek gyógyítására kérte fel, és igazából hisszük és valljuk, hogy szentek közbe járnak értünk, és azt is hisszük, hogy Szent Kamil is képes közbe járni a mennyei atyánál. Ő nagyon jól tudja, mit jelent egy szenvedélybetegség, ugye egy milyen könnyen beleesik az ember valami butaságba, és akkor utána hogy tud vergődni benne, és hogy milyen nehéz az ottól szabadulni. A gonosz lélek, ugye, akit ő körmei közé vett, azt nem erőst akarja elengedni, azt bizony küzdő, hogy megtartsa, megőrizze. Ha nem lennének a szenvedélybetegségek, akkor valószínűleg a gyerek otthonunk üres lenne, és én már nyugdíjas lennék rég, tehát hogy nem lenne ilyen jellegű gond. De sajnos van, és azt is látom, hogy hát, hogy milyen mértéktelen nagy fájdalmat, szomorúságot tud okozni. Konkrét példákat is tudnék mondani erre, mikor tényleg itt a nyári vakáció, és az anyuka épp egészséges, minden, csak éppen iszik, és éppen, hogy mondjam, arra sincs ideje, energiája, felhívja a saját gyerekét, hogy meglátogassa a nyári vakációba, egy ilyen koronavírus időszakban is, hogy mit tudom én, tehát, hogy érettségizik a gyereke, és akkor nem jön el, hogy rész vegyen a gyerek ünnepén, boldog pillanatain, nem, nincs amit szépíteni. Tehát igen, az emberből könnyen egy-egy ilyen szenvedélybetegség majmot csinál, és nagyon-nagyon mélyre tudja lerántani. Igen, kérjük Szent Kamil közbejárását, hogy szabaduljunk. És ugye ilyenkor szoktunk keresztútat felajánlani, rózsafűzért felajánlani a bajba lévő testvéreinkért, hogy tényleg Isten adja meg nekik a szabadulást. Tehát ne törődjünk bele abba, hogy valaki tényleg szenvedélybetegségnek a rabja lett. Én őszintén elmondhatom, hogy több olyan, ami kolléga is volt, aki nálunk kiderült, hogy ilyen baja van, és akkor meggyógyult. A Császvároson emlékszem, hogy jött egy férfi, egy fiatal ember, akit elhagyott a felesége, és nagyon sírt, hogy fogadjam be, adjak neki lehetőséget. És hát ugye én ismertem az anyukáját, végül is nagyon sajnáltam, és tényleg mondtam, nézd, itt van egy nagy kert, 2 hektár, itt van rengeteg kapálnivaló, gyümölcs, ha minden, rengeteg munka van. De itten, hogyha meghúzod magadot, és nem mész ki a kertből, a gyerekek imádkoznak, és én hiszem, hogy helyre fogsz tudni jönni. És hát a saját édesanyja mondta, hogy ne fogadjuk be, mert ebből csak szégyen és kellemetlenség és bűn, baj fog származni, de mégiscsak befogadtuk, és a kollégáim is hát megértették, így van, megbeszéltük ezt, hogy ez az illető ezzel a dologgal küzd, és szeretne szabadulni, és minden, és akkor befogtuk programokba is, meg imádkoztunk is együtt, meg minden. Na, ugye végül ugye munkát is tényleg komolyan vette, és tényleg nem járt ki a kertből, és egy pár hónap után sikerült a feleségét is elcsalni, és akkor aztán kibékültek, oda költözött az asszonyka is hozzánk, és 2 kicsi gyerekük is lett ott, hogy mondjam, gyógyulás közepette, és annyira sikerült, amikor úgy érezték, hogy tényleg már egyenesben vannak, akkor hát most egy szép virágüzletet működtetnek, és hát boldogak a gyerekeik, közben megnőttek minden, és hál' Istennek sikerült talpra állni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon szép történet, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy na, sikerült. De volt idősebb nő is, aki eljött hozzánk, és emlékszem, még szegény Antal atya élt, Isten nyugtasses. Hát ugye ő minden nap megívott egy pohár vörös bort, azt mondta, ha nem kap bort, akkor nem dolgozik. És akkor mindig ugye, hát ugye minden nap azért, na, hát egy rácsba volt, több üveg bor is a szobája előtt, a folyósó. Hát a gyerekek ezt nem bántották mindent, de ez a kedves hölgy, hát ugye, hogy mondjam, rákapott, aztán nagy patália lett belőle. Tehát nem, hogy rákapott, ez már úgy jött hozzánk, hogy alkoholval neki baja volt. És akkor hát ugye sokat imádkoztunk, és segítettünk, és minden, és Istennek legyen hála. Tehát ő is szabadult, és hát évek óta nem iszik. Vagy na, hát ezt is elmondhatom, hogy na, Sándor atya, ugye, ő ezt nyíltan bevállalja, hogy anonim alkoholista, tehát, hogy hál' Istennek neki sikerült megszabaduljon, ugye, hát ő egyházmegyébe szolgált, és hát ugye, na, végül olyan mélyre siet, hogy az érsek atya nyugdíjazta, tehát nem volt ő munkaképes, és hát ugye akkor ismertem, hát én már azelőtt ismertem, de akkor felkeresett meg minden, és akkor végül eljött Szászvárosra, és volt ő, na, Leányváron van egy ilyen elvonó kúra, tehát komoly központ Magyarországon, és ott is elvégezte ugye az előírt dolgokat, és most már, hogy mondjam, hosszú-hosszú évek óta nem iszik. Tehát, hogy szabad, tiszta, persze, hogy mondjam, annyira komolyan veszélyes, hogy ne igyon, és annyira veszélyesnek tartsa, hogy mustal misézik, tehát igazából nem érett borral, még a szentmisére szükséges bormennyiséget se akarja ő magához venni, és én azt látom, hogy szépen talpra állt, az anyukáját maga mellé vette, gondozza, ápolja a kertbe. Hát ilyen-olyan kis veteményes kertje van, gyógynövényeket termeszt, mindent, és tényleg most aktiválták az érsek atya, újból munkába állította, és hát ezt azért is mondom el, mert hogyha na, ő vállal, nyíltan erről tud beszélni, és szívesen is, úgyhogy ha valahova őt hívják, úgyis még lelkipásztor is, aki tanúságot tud tenni erről a szabadulásról, hát ő ezt na, interneten is felvállalta, hogy volt neki egy ilyen nehéz időszaka, és hát ő is azt hirdeti, hál' Istennek, én személyes tapasztalatokról ilyenről nem beszélhetek, de ő azt mondja, igen, nagyon nagy harc, nagyon nagy küzdelem, de megéri, és meg lehet ezt a harcot vívni. Persze ő is azt mondja, hogy elsősorban a közösség nagyon fontos, akik mellé állnak, akik bíznak benne, akik lelkesítik, akik hittel segítik. Mostan azt gondolom, Sándor atya példája azért is fontos, mert lám-lám még egy pap, aki minden nap ott van a szentmisén, még ő is, hát mondjam, na, ki van téve ennek a kísértésnek, és ennek a gonosz léleknek, ennek a csapdájának. Úgyhogy aki áll, akkor ügyeljen el, ne essen, mert törőkenyek vagyunk, esendők vagyunk, de nekünk nem az a dolgunk, ha egymást elítéljük, hanem hogy egymást segíjük, hogy hát egy-egy hibából, bajból sikerüljön talpra állni, megszabadulni, új életet kezdeni, és hát Isten gyermekeinek a szabadságába élni. Isten nem azt akarja, hogy bűnös elveszten és elkározza, hanem segítséget kérjen orvosoktól, szakemberektől, lelkipásztoroktól, hogy meg tudjunk szabadulni, és ugye, hát kérjünk segítséget Szent Kamiltól is, és hát hogyha látunk egy ilyen embert, vagy akár a családunkban van valaki ilyen, vagy akár mi magunk is, akkor bizalomban ne azt mondjuk, hogy én ilyen vagyok, hogy én ilyennek születtem, hogy apám is hívott, hanem az, hogy szabaduljunk meg tőlem. Amúgy nagyon-nagyon érdekes, hogy a Szent Ferenc Alapítványnak ugye közel 6000 gyereke volt, és hogy biztos, hogy egy nagy-nagy százaléknak a szülei ittak is, tehát isznak is. És mondhatnánk azt, hogy ők génjeikbe hozták ezt a rossz szokást. Most én nem tudom, hogy Isten különleges kegyelme, hogy a kollégáinknak a nevelői munkájának az eredménye mindenképpen, én tudtam, ma nem züllött el gyerek olyan, aki kikerült. És azért van olyan, aki már, mit tudom én, 1900-as évek vége felé kikerült, tehát már 20-25-30 éve, tehát nem a Szent Ferenc Alapítvány diákja, tehát hogy ez alatt, az idő alatt, hogy elé jöhetett volna ilyen dolog. Tehát hogy én azt látom, hogy nem igaz az, hogy a génjeink minket meghatároznak, hanem az embert a szabad akarata, a környezete határozza meg. Egyik fiúval beszélgettem, és még valahol utaztunk, és megkínáltak bennünket pálinkával, és mondta, jól esett, mondta, hogy ő az édesapja, neki megitta az egész családnak a részét, úgyhogy ilyennel már nem foglalkozik, úgyhogy az ő családjának már azt hiszem, 3 generációra elémenőleg már tehát elfogyott az a rész, amit meg kellett volna ilyenek. Jól esett, jó volt látni, hallani, és olyan erőt adott nekem is, hogy igen, küzdjünk. Kedves Mária rádió hallgatók, nyár van. Kint talán nagy kirándulásokat, nagy rendezvényeket nem lehet csinálni. De bent lelkünk mélyén, családunkban, hát próbáljuk meg a sebeket, gondokat megoldani, alázattal, szeretettel. Ne vádaskodjunk, ne ítélkezzünk, hanem alázattal kérjünk Szent Kamiltól is, egymástól is segítséget, és hát Isten gyermeki szabadságunkat állítsuk helyre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hiszek én, Mária Rádió.
Dicséretessék a Jézus Krisztus! Juhász Gábor atya vagyok. Képzeljük el, hogy reggel megcsörren a telefon, és egy kedves barátunk azzal hív fel, hogy tegnap este megjelent neki egy angyal, és azt kérte tőle, hogy adja el az egyetlen autóját, amivel iskolába viszi a gyermekeit, amivel dolgozni és vásárolni jár. És az érte kapott pénzt adományozza oda a szegényeknek. Mi lenne az első gondolatunk? Tudnánk hinni abban, hogy valóban egy angyal jelent meg neki? Vagy kételkednénk és próbálnánk rábírni, hogy észszerűen gondolja végig a helyzetet? Vajon Mária mit érzett, mikor egyedül maradt Gábriel megjelenése után? Mi volt az ő első gondolata? Mik voltak az ő észérvei? És mit érezhetett akkor, amikor igent mondott az Úr meghívására, és vállalta értünk a küldetését? Azt a küldetést, ami elképzelhetetlen emberi nehézséget hordozott magában. Egy út, melynek során a kereszt halálig kísérte szeretett fiát azért, hogy a mi még el sem követett bűneinket is megváltsa. Minden napjában, minden imájában hordozott minket, és hordoz a mai napig is. Itt a lehetőség, hogy megköszönd neki. Kapcsolódj be a Szűzanya rádiójának munkájába lehetőségeid szerint, önkéntesként, adományokkal vagy imáiddal. Mária vállalta a küldetését, érted? Te mit tudsz vállalni érte? Dicsértessék a Jézus Krisztus.
A Mária Rádió hamarosan fennállásának 15. évfordulójához érkezik. A közelgő jubileum kapcsán hallgatóinkkal közösen szeretnénk emlékezni az együtt töltött évekre. Várjuk olyan hallgatóink jelentkezését, akik több éve, vagy egészen a kezdetektől, vagyis 2006 óta hallgatják a Mária Rádió műsorait. Kérjük, jelentkezzenek a Mária Rádió recepcióján a 061 373 07 01-es telefonszámon.